Isten igéjét, amellyel ebben az órában a szívünket keresi, Isten igéje megírva található az Efézusiakhoz írott levél 3. fejezetében, a 20. és 21. versben. Tehát az Efézusi levél 3. fejezetének 20. és 21. versét olvasom. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Gyülekezet foglalja el helyét. Van egy bölcs magyar mondásunk, így hangzik, láss, ne csak nézz. Persze elsőre ez nem tűnik túlzottan nagy bölcsességnek, de azért gondoljunk bele jobban, vajon hányszor esik meg velünk, hogy nézünk valamerre, de mégsem látjuk azt a dolgot. Úgy értem, nem válik világossá a számunkra, miközben nézünk valamerre, hogy kit vagy mit látunk, hogy mit lehetne vagy mit nem lehetne vele tennünk, kezdenünk. A szemünk néz, de az eszünk, a szívünk nem figyel a látványra. Egy egész életet le lehet tulajdonképpen úgy élni, hogy az ember legtöbbször csak néz, mégsem lát. Mondanom sem kell, milyen veszélyes dolog ez, fizikailag is, lelkileg meg még inkább. Október hónapnak a vasárnapjain a reformáció alapigazságait vettük sorra, az igazságukat tanúsító igék alapján. Az a négy, amit az elmúlt 3 vasárnapon átgondolhattunk, a múlt vasárnap kiosztott zöld halacskáknak a leghátsó oldalán is megtalálható. Aki esetleg nem volt itt múlt vasárnap, vagy szeretne még, akkor tudunk segíteni, lesz még ebből a kis papírból, könyvjelzőből. Sola Scriptura, ezt jelentette egyedül a Szentírás. Solus Christus, egyedül Krisztus. Sola Gratia, egyedül kegyelemből. Sola Fide, egyedül hitáltal. Ezek a dolgok az üdvösségünkre nézve a legfontosabbak. És nem csak nézni, hanem látni, belátni is nagyon fontos őket. Nem lett volna szükség a reformációra, ha annak idején a középkori egyház látta volna, és nem csak nézte volna ezeket az igazságokat. Sajnos csak nézték az Isten igazságát, ezért volt szükség Lutherre, Melanchtonra, Zwinglire, Calvinra és a munkatársaikra, mert ők nem csak nézték, hanem látták is a Szentírásból, hogy mi az Istennek a szándéka az emberiséggel, és ezt hirdették meg, ami ott állt, akkor már 1500 esztendeje. Tervük az volt, hogy szolgálatukkal felébresztik az egyházat, az egész egyházat, hogy lásson végre, ne csak nézzen. Sajnos azonban ez a tervük nem sikerült. Hiába remélték, hogy az egész egyház felismeri a Biblia igazságait, és ezekhez alakul, megmaradt a régi egyház, és lett mellette református, evangélikus. Nekünk reformátusoknak, éppen az imént mondottak miatt is, elkötelező örökségünk az, hogy lássuk is az Isten igazságát. Nem tehetjük, hogy csak nézzük. Látni kell, azaz érteni, átgondolni és követni. Miért fontos ez? Mert ha valamit csak nézek, az nem befolyásolja a döntéseimet. Ha valamit látok is, na az már befolyásoló tényező. Például, ha utazunk és csak bámulunk ki a jármű ablakán oldalra, hiába van ott az ismerősünk, nem fogunk neki inteni, mert mire észbe kapnánk, már régen elhagytuk. Ha viszont úgy nézünk ki azon az ablakon, hogy érdekel is bennünket, hogy mi mellett suhanunk el, akkor idejében fogjuk felismerni az ismerőst, és fel tudjuk emelni a kezünket, hogy köszönjünk neki. Ha látom is, amit nézek, akkor az befolyásolja a döntéseimet. Láss, ne csak nézz! Mai igehirdetésünk az elmúlt 3 vasárnap 4 szólájának az összefoglalása, ami így hangzik, Soli Deo Gloria. Ez azt jelenti, hogy egyedül Istennek dicsőség, vagy egyedül Istené, a dicsőség. Aki megérti, hogy az üdvösséget egyedül Krisztusért kaphatja meg, hogy egyedül kegyelemből az övé, hogy egyedül hitáltal tudja megragadni, és hogy erről mindent egyedül a Bibliából, a Szentírásból tudhat meg, abban már nem kérdés többé, hogy kinek tartozik egyes egyedül köszönettel, hálaadással ezekért a dolgokért. Egyedül az Istené a dicsőség. Ő cselekszik. Mi elfogadjuk mindazt, amit ő tesz velünk és értünk. Még jó, hogy az övé a dicsőség. Az elsőként olvasott tegnapi és mai újszövetségi ige a nézés és látás különbségének az iskola példája. Istené a dicsőség azért, hogy János apostol annak idején ilyen csodálatos részletességgel lejegyezte ezt a történetet. Mit is hallottunk? Az Úr Jézus meggyógyított egy születése óta vak fiatalembert. A fiút ezért vallatni kezdte lakóhelyének zsinagógai vezetősége. Amikor bevallotta, hogy a Jézusnak nevezett idegen gyógyította meg, először elkezdtek kételkedni a zsinagógai vezetők. Ja kérem, hát egyáltalán vak volt ez valamikor? Berendelték a szülőket, azok igazolták, igen, ez a mi fiunk. Reggel, amikor kitettük ide, még nem látott. Mióta él, mindig is vak volt. Innentől azzal kezdték szurkálni, piszkálni ezt a fiatal embert, hogy hát akkor adjál számot, milyen viszonyban vagy te ezzel a Jézussal, ha vak voltál és tényleg látsz. Ő nem volt hajlandó megtagadni a szeretetet, a hálát, amit a szeme világa miatt érzett gyógyítója felé. Így hát cserébe a zsinagóga vezetői kitagadták, kiközösítették őt a zsinagógából, azaz kizárták az Isten gyülekezetéből. Azért, mert nem tartotta csalónak, bűnösnek azt a Jézust, aki csodás módon látással ajándékozta meg. Láss, ne csak nézz. Szegény zsinagógai vezetők csak néztek. Néztek a fiatalemberre, néztek önmagukra, néztek Jézusra, mégse látták, mi történt. Mert becsukták a szívüket, becsukták az értelmüket. Előre eldöntötték, bármennyit gyógyíthat ez itt. Mi akkor se fogjuk elfogadni, hogy őt az Isten küldte. Letagadták, figyelmen kívül hagyták a sok-sok ószövetségi profécia mellett, most még azt is, ami a szemük előtt történt. A nyilvánvaló csodát. Velük szemben a vakságból megszabadított fiatalember látott is. Nem csak nézett, nem véletlenül. Ő az első perctől tudta és meg is vallotta, aki ilyet tud tenni, hogy egy soha előbb te látni nem képes embernek világosságot ad a szemébe, az csak az Istentől jöhet. Aki ilyet tud enni, ilyet tud tenni, az biztos, hogy az Istentől való. Ha mégis hogy másképp lenne képes erre? Erre nincs másik példa. Ugye milyen nyilvánvaló, és mégis tudós, felelősség teljes emberek verik az asztalt, és ellene döntenek. Nem igaz, csaló, hazug, te is az vagy. Ki vagy zárva az Isten gyülekezetéből? Kedves testvérem, te vajon hány ilyen nyilvánvaló lelki igazságot hagytál, vagy hagysz figyelmen kívül a gondolkodásodban, az életedben? Tudod, olvastad, hallottad, remélem megtanultad, hogy milyen az Úr és milyennek szeretne téged látni. És mégis más gondolsz, más teszel, mást hirdetsz. Ez a dolog mindig megbosszulja magát. A nemrég még vak fiatalember nézett és látott. Látta, hogy az a valaki, aki meggyógyította, a javát akarja. És érdemes ő érte még a gyülekezetből való kiközösítést is felvállalni. A zsinagóga elöljárói azonban, akiknek épp ugyanígy, hanem még jobban kellett volna látniuk, hogy Jézus az Isten fia, ők csak nézték, mindazt, amit Jézus tett, de nem akarták Jézust annak látni, aki. Ennek leginkább az lehetett az oka bennük, hogy hatalmas önszeretet uralkodott rajtuk. Hogy nem élték és nem értették a soli deo glóriát. Ők azért magukra is büszkék voltak. Magukat látták megkerülhetetlen, már-már isteni nagyságnak. Na de ez nem csak rájuk jellemző. Amiről itt szó van ezen a helyen, az mindig azért szól, mert hozzád meg hozzám szól az Isten. Nem a 2000 évvel ezelőtti zsinagógai vezetőket akarja kipellengérezni. Mi vagyunk ezek? Minden embernek sajátja, hogy önmagát felértékeli, a többieket pedig leértékeli. Akár az Istent is. Milyen érdekes, hogy megvetjük azt az embert, aki mások eredményeivel dicsekszik, aki idegen tollakkal akar ékeskedni. Máskor mégis olyan könnyen magunkra vesszük, hogy én csináltam, én találtam ki azt, amit pedig az Istentől kaptam ajándékba. Még súlyosabb dolog, ha valaki az Isten hatalmát és csodáit vitatja el. Tudod a Bibliából, hogy mi mindent tett az Isten az üdvösségedért, a boldogságodért? Ebből az következik, hogy mindezeket neki is tulajdonítod, hogy neki vagy hálás. Ha így teszel, ez fog megmenteni attól, hogy önmagadat vagy valaki más embert bálványoz. Ha tudod, és nem felejted el, hogy valóban minden jót Isten cselekszik az életedben. Ő adja az örök életet is. A benne bízóké ez az ajándék még jó, hogy övé egyedül a dicsőség. De meg is adod neki, vagy útközben valahol elsikkad? Hadd mondjam el, testvérem, nem Istennek fontos ez a dolog. Ő nem igényli ezt magának. Nem arról van szó, amit emberileg gondolnánk, hogy Jézus most azért haragszik a zsinagógai elöljárókra, mert azok nem ismerik el az ő nagyságát. Hadd mondjam, Isten egyáltalán nincsen rászorulva arra, hogy mi dicsőítsük őt. Azt viszont tudniuk kellene ezeknek a vezetőknek, hogy mit mondott például Dávidnak Isten az 50. Zsoltár 15. versében. Mi is hallottuk már ma egyszer. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Isten az embert arra teremtette, hogy az ember dicsőítse Istent. Nem azért, mintha Istennek szüksége lenne a mi dicséretünkre. A másik oldalról nézve viszont, ha én nem dicsőítem az Istent, akkor nem töltöm be azt a feladatot, amelyre ő engem teremtett. Akkor a létezésem értelmét hagyom figyelmen kívül. Azért élsz, azért teremtett az Isten, hogy őt dicsőítsd. Ha nem ezt teszed, akkor a léted ellentétes a teremtő akaratával. Ezért volt baj, hogy Isten népe nem ismerte fel Jézus Krisztusban az Isten fiát. Csak nézték, de nem látták, és ezzel életük, létük értelmére mondtak nemet. Az Úr Jézus, mint Isten fia, megtette a nem is remélt lehetetlen dolgot a születése óta vak fiatalemberrel. Mégis tudjuk, hogy ez a fiú azonnal hitt Jézusnak, bízott benne, mert úgy írta le János, hogy Jézus elküldte őt a Siloám tavához, és amikor visszatért, akkor látott. Szóval még vakon elment oda, ahová ez az idegen elküldte őt, azért, hogy meggyógyuljon a szeme. Hittel válaszolt Jézus szavára. Hitte, hogy Jézus a lehetetlent fogja neki ajándékozni. Mert éppen erről szól a Zsoltárok 50.15. Éppen ez a teremtett ember értelme, az életünk értelme teremtőnk akarata szerint. Az, hogy hidd és fogadd el, hogy az Isten segít neked. Hogy a benne bízók életében a lehetetlent is lehetségessé teszi, és miközben ezt hiszed, dicsőítheted őt. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ez az Isten és ember közötti kapcsolat. Ilyen kapcsolatot akar az Úr velünk. És erről beszél Pál is, az Efézus 3-ban a másodjára felolvasott igében. Aki pedig minden megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Pontosan ez valósult meg a meggyógyult vak fiatalember életében. És pontosan ezt készíti az Isten neked, és nekem is. Csodát, de akkorát, amit még csak kérni, meg remélni se tudunk rendesen. És az Isten mégis megadja. Persze szinte hallom, ami most a fejetekben jár, milyen nagy dolgok ezek. Na de hát nem tudunk senkiről, aki születésétől fogva vak volt, és aztán egyszer csak látni kezdett a Jézus csodájára. Visszament Jézus a mennybe, és ezzel vége. Miféle csodáról van akkor itt szó? Kedves testvérem, azt azért el kell neked mondanom, hogy voltak még Jézus mennybe menetele után is néhányan, akikkel ilyen csodák történtek az Úr Jézus nevére. A Biblia beszámol róla. De most nekünk nem ez a lényeges. Szeretném egy másik csodára ráirányítani a figyelmeteket. Mondd a halálból való feltámadásban, az örök életben reménykedni, arra nézve élni az életedet, ez kisebb csoda, mint az, hogy egy születése óta vak ember egyszer csak látni kezd Krisztus csodájára? Kisebb dolog örök életben reménykedni, meg feltámadásban, mikor temető árnyékában élünk? Van-e itt ma valaki, aki ne tudna többeket felsorolni, akikre minden nap gondol, és mégsem tud velük kapcsolatba kerülni, mert ők elmentek már a minden élők útján? Fáj a szívünk és sírunk. Ez a realitás. És azt mondja az Isten, előhozom az elhunytakat. Örök boldogság vár azokra, akik én bennem bíztak életükben. Ez kisebb csoda, mint visszaadni a látást, ami ráadásul nem is volt a fiatal ember tulajdona sohasem. Az Isten örök életet ígér. És bizonyíték is van rá. Maga a Krisztus, aki kijött a sírjából és örökké él. Nem tudjuk hogyan, nem tudjuk mikor, mégis remélhetjük és hihetjük, hogy meg fog történni velünk is a feltámadás, és a Krisztus hitben élt szeretteinkkel is. Én azt mondom, ez sokkal nagyobb csoda annál, mint hogy valaki erre a földi életre néhány évre, évtizedre látást kapott. Pedig nagyon nagy dolog a látás is, de ez még attól is sokkal nagyobb. Testvérem, itt a csoda. Amit kérhetsz, amit remélhetsz, a tiéd, mert a Krisztus megszerezte és neked adja. Ennek a bizonyítéka ez a gyönyörűen megterített asztal is. Amikor odalépsz, csak nézni fogsz, vagy látni is? Meglátod-e, hogy az Isten ilyen kézzel fogható jelekkel mutat rád, erősít meg téged, igen, rád is érvényes a Krisztus kereszt áldozata. Csak kapaszkodj bele, csak fogadd el, csak élj erre nézve. Temetők árnyékában reménykedve az örök életben, csak fogadd el, hogy lehetséges. Bízz benne, hívd segítségül és dicsőítsd, mert megszabadít. Krisztusban van a bocsánat minden rettenetes bűnödre, ha megvallod és megbánod. Mindezeket az Úr készítette számunkra. Örök életet, jóvá nem tehető bűneink bocsánatát. Ráadásul ezért nekünk, azon kívül, hogy elfogadjuk, egyebet sem kell tennünk. De ha elfogadtad, járj ezen az úton. Legyen az övé az életedben minden dicsőség, soli deo gloria. Istené minden dicséret az egyházban. Legyen így közöttünk és bennünk. Jöjj a kegyelem asztalához, hívd segítségül az Urat. Fogadd el szabadítását, és dicsőj is őt. Méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Ámen.